Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ma megpróbáljuk megnézni, hogy a következő 5 évre melyik az az 5 franchise, akiben közösen meg tudunk egyezni, hogy a legjobb helyzetben vannak, és nem igazán beszéltük meg a kritériumokat, de éppen ezért mind a ketten valószínűleg elgondolkoztunk a fél ligán, és akkor átbeszéljük. Itt természetesen úgymond egyéni szempontok számítottak, de eléggé gyanítom, hogy a jelenlegi játékos keret, a jelenlegi vezetőség, amit most ismerünk, az mind a kettőnknél ugye talán még a jelenlegi edző is ide tartozik. Ez a három tényező valószínűleg mind a kettőnknél beleszámított, amikor kalkulálgattunk ebbe a témába, úgyhogy ezzel gondolom a kedves hallgatóknak sem okozunk túl nagy meglepetést.
Így van, és ez a kritérium, amit viszont megállapítottál, amit meghatároztunk, hogy a következő 5 évre nézzük, ez vagy borzasztó érdekesre fogja tenni ezt az adást, vagy igazából ilyen okafogyottá válik majd a dolog, mert egyszerűen arra jövünk rá, hogy annyira nehéz ezzel a kitétellel meghatározni, hogy most tényleg a következő 5 évben mely csapatoknak van a legtöbb, legnagyobb esélye arra, hogy nyerjenek, hiszen például egy Bucks, amelyiknek mondjuk lehet, hogy 2 évig van még egy időablaka, de az meg lehet, hogy rohadt jó. És ezt hogyan hasonlítod össze ezzel a fiatal OKC-vel, amelyik még bármilyen playoff siker előtt áll? 2 év, de ugye akkor versus 5 év. Szerintem izgalmasra teszi a mai adást, és nagyon kíváncsi leszek, hogy végül meg tudunk egyezni majd ebben az 5 csapatban egyáltalán. Ha most tippel nem kéne, akkor azt mondanám, hogy nem.
Igen, szerintem is ez izgalmasra teszi az adást, és ugye amiket valahogy így el akarunk ma mondani, a főleg fiatalokra építő csapatoknál az egyes kulcsjátékosok szerintünk plafonja, aztán az, hogy csapatként hova teljesedhetnek ki, ezek mindenképpen fontosak, illetve a már most jó csapatoknál, hogy meddig tart még az ablak. Tehát nyilván ez a kettő lesz az, amelyik majd versenyez egymással, és azt gondolom, hogy rögtön az elején kilőhetünk, lehet, hogy akár 3 olyan csapatot is, amelyik talán mind a kettőnél garantálta benne van a top 5-be, és utána a maradék 2 helyen tudunk majd vitatkozni, vagy ha nem vitatkozni, akkor legalább elmélázni. Az egyik ilyen csapat az szerintem a Denver Nuggets, amelyik egy nagyon különleges helyzetben van, ugyanis az, hogy ténylegesen relatíve fiatalok. Tehát még KCP-re is azt tudom mondani, hogy egy jó 3 éve biztosan van. Hogy ez kombinálva van azzal, hogy már nyertek egy bajnoki címet, na ilyet az elmúlt években valószínűleg csak az összevásárolt, kvázi vásárolt Miami, a Golden State Warriors, és talán az Oklahoma City, amelyik utána ugye ezt nem teljesítette be, és nem lett bajnok, de talán az OKC tudott felmutatni. És ráadásul szerintem van még egy ilyen csapat, ez a legdurvább az egészben. De gondolom a Denverben egyetértünk, a következő 5 évben is fantasztikus helyzetben vannak.
Ezzel azt gondolom, hogy nem lehet nem egyetérteni, hogyha egy 5 éves intervallumot nézünk. Jokic, valószínűleg abban most mindenki egyetért, hogy a liga legjobb játékosa, itt a véleménykülönbségek esetleg abban vannak, hogy mennyire emelkedik ki, de abban szinte mindenki egyetért jelenleg, hogy őt kell tekinteni a liga legjobb játékosának. Advanced statok, box score statok, alapszakasz, dominancia, ami most már azért 3 évre kibővítve elképesztően jó peak minta, és ugye természetesen ugye a rájátszásban is, már a bajnoki cím előtt is egyébként kiváló playoff performer volt, és igazából nem nagyon lehetett belekötni az időnkénti playoff védekezésén túl bármibe, de az sem jött ki annyira, mint később kiderült, amikor ugye nem Fakuk védekeznek előtte, meg Forbes-ok. Mivel ő a legjobb játékos jelenleg, és 28 éves, ezért hozzá lehet kötni, ráadásul a játékstílus olyan, amilyen, és ugye beszélünk már arról is, hogy a legjobb vagy második számú opcióknak milyen lehet úgymond az öregedése majd a következő 5 évben. A Jokerrel kapcsolat statisztikai becslések azok mind-mind-mind pozitívak. A játékstílusa nem az atletikusságára épül természetesen, hanem a hihetetlen készségére, a játékintelligenciájára. Fitnek kell lenni a maga módján, és nagyon is fitnek kell lenni a maga módján, de ugye ez nem abban mutatkozik meg, hogy neki 10%-os testzsír százaléka van, és mindenkit szétzsákol. Hozzáteszem, itt azért lehet nála is egy olyan típusú öregedés, mivel, ahogy mondtam, igazából akkor kezdett el ennyire extrém módon jó lenni, amikor elkezdte a súlyos edzéseket gyakorlatilag szinte minden nap csinálni, és ugye most nyáron is hiába nem fogott kosárlabdát gyakorlatilag másfél hónapig a kezébe, folyamatosan csinálta a kis elemeléseket, a húgolásokat, mert őt ez tette úgy igazán nagyjá, hogy össze tudta ötvözni ezt a készségére. Szóval a Nuggets mindenképpen itt van, ugye Murray 26 éves, és gyakorlatilag, bár ő azért sérülékeny, de egy olyan fegyver hordozó, aki szintén bizonyított már, és ahogy mondtad, KCP gyakorlatilag a főmag legidősebb tagja a maga 30 évével. Szóval még legalább azt mondom, hogy 3 évig nagyon-nagyon jónak kéne lenniük. Ebbe benne lehet X számú bajnoki cím, 1 vagy 2 talán még, azt azért nem gondolom, hogy a Nuggets dinasztia lesz, bár vannak, akik egyébként ezt várják, de ahhoz nekem ez a keret kicsit ketté van szakadva, mert bár vannak tehetséges fiatalok, akik egész jól teljesítenek idén, nekik azért 1-2 évvel előrébb kellene tartania, és mire ők azon a szinten lesznek, lehet, hogy már esetleg Murray vagy KCP vagy Gordon nem biztos, hogy ezen a szinten lesznek, vagy akár Joker. Tehát itt látok egy pici törést, ezért nem mondhatjuk azt erre a szituációra, hogy tökéletes, de valószínűleg a legerősebb összességében így is.
Abban a boldog tudatban dobtam át neked a labdát a Denvernél, hogy elmondasz mindent, ami releváns, ez meg is történt. Én még azt tenném hozzá, hogy nagyjából az elmúlt 3 évben a GM, illetve a front office jelentős hibát nem csinált, és itt az egyetlen akadály egy picit talán az, hogy Michael Malone-t még valószínűleg mindig nem tartjuk egyikünk sem top 5-ös edzőnek, de ez maximum csak annyiban akadály, hogy elképzelhető, hogy ha tudnánk szimulálni 1000-szer innentől az NBA-t a következő 5 évben, akkor Michael Malone-nal kevesebbszer lesznek bajnokok, mint egy nála jobb edzővel, tehát ezek azok a dolgok, amit csak a kristálygömbből így kiolvasgatunk, de sose fogjuk megtudni.
És itt még egy fontos dolgot beszúrhatok, nem akarom a féladást ugye Jokerre tölteni, de itt el kell mondani, mert releváns, hogy itt még a Nuggets az edző személyétől sem szenved annyira, mert ugye Jokic az a játékos jelenleg a ligában, mint LeBron volt, és jelenleg is, aki rendszeresen hív saját játékokat, rendszeresen állítja pozícióba saját játékosait, és az ellenfél játékait is előre hívja, úgymond előre megmutatja a csapattársainak. Rajtuk kívül még CP3 talán, aki ebben a kategóriában van a ligában, de nem sokan képesek erre.
Hát nem. Kyle Lowry jutott még eszembe, aki ugye rendszeresen tolja. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla, mert hogy még így itt van a ligában, pedig most volt egy pár jobb meccse, de a mai adásban egyébként érdekes módon a Miamiról is hajlamosak leszünk megfeledkezni, hanem én szeretném átterelni a szót a másik ilyen szempontból evidens csapatra, és azt is elmondani, hogy ez nem evidens, de hogy a Boston Celticsre, és hogy miért evidens, azt szinte ki se kell fejtenem, 25-26 éves sztárokkal, 30 körüli kiegészítőkkel, itt de vált még annyi sincs, azt hiszem, itt gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az egyetlen, aki a következő 5 évre azért már csak nem releváns, akármennyire is odafigyel az étkezésre, az Jrue Holiday. Utóbbi mondatom azért volt egyébként, mert ő erről nagyon híres, tehát ő már, ha jól tudom, már nem is saját szakácsa van, hanem már ő a saját szakácsa, tehát amikor tudod, annyira belemész egy dologba, hogy már jobban értesz hozzá, mint a szakértő, na az Jrue Holiday, és hát látszik is, hogy milyen állapotban van. Csak ettől függetlenül azért időapót nem mindenki tudja úgy legyőzni, mint LeBron. Tehát azzal talán nem biztos, hogy érdemes számolni. Egyébként teljesen hasonlít a Denverhez a csapat felépítése abban, hogy ők is most már egy jó kezdőre koncentrálnak, és ez már tavaly is így volt. Annak az árán is, hogy a playoffba esetleg csak 6-7 embert tudnak rotálni, annak az árán is azt szeretnék, hogy viszont legyen egy szinte megdönthetetlen kezdőjük. A másik pedig, hogy Brad Stevens, amióta átvette a GM pozíciót, azóta ez a csapat túl sokat nem nyúlt mellé. Az egyetlen, amit el lehet mondani, de erről nem Stevens tehet, az ugye az Ibaka botrány, ami nem fért bele a Celticsnél, ezek belső kódok, teljesen természetes, hogy van ilyen, erről akkor is beszéltünk, és még akkor is, hogyha valaki azt gondolja, hogy ez nem olyan nagy dolog, hogyha a Celticsnél az volt, ez van, és így az egyetlen kétségem is ezzel kapcsolatban merül fel, hogy ugye Joe Mazzulla, na ő viszont a top 10 edzőbe sem merülne fel jelenleg, az egészen biztos. És persze még van egy-két kérdőjel, mert a Denvernél nyilván nehéz kérdőjeleket találni azok után, hogy bajnokok lettek. A Bostonnál meg azért még fel lehet azt sorolni, hogy vajon ezzel a tényleg fajék egyszerűségű five-out támadójátékkal a playoffban a legkomolyabb szinten is lehet-e majd támadni, és erre azért sejtjük a választ, hogy igen, de nem így, nem ilyen szinten. Vagy lehet, hogy ez a válasz akkor őszintén az, hogy nem. De ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy a Boston mondjuk a következő 5 évben nem nyer bajnoki címet, de mondjuk kétszer vagy háromszor döntőbe jut, azon senki nem lepődne meg. És ez szerintem abszolút ide rakja, a biztos helye van a legjobb ötünkben ebben az adásban kategóriába.
Így van, nem lehet őket kihagyni, még annak ellenére sem, hogy saját szurkolóikban is azért mindig felvetődnek kérdések velük kapcsolatban, és a legjobb játékosukkal szemben is, ugye Jason Tatummal szemben, aki képes abszolút szupersztár, top 5-ös játékos teljesítményre, de nem annyira konzisztens, mint a ténylegesen legjobbak. És még mindig azt várjuk, vagy akár reméljük is, ki szurkolói hovatartozástól függően, hogy ezt állandósítani tudja, és be tud törni a ténylegesen szűk elitbe, de ez eddig még nem történt meg egy teljes szezon kontextusában beleértve a playoffot is, és nyilván ez nagyon-nagyon fontos, és amikor beszélünk arról, hogy Jason Tatum egyéni plafonja hol lehet, milyen magasan lehet, akkor igazából beszélünk arról is, hogy a Celtics plafonja milyen magasan lehet, mert a kettő között elég nagy átfedés van. Azt gondolom, hogy ezen a ponton azt már tudjuk, hogy Brown micsoda, kicsoda. Ez egy nagyon jó játékos, ez egy top 20-as játékos, de nem az, aki egyedül szinte a csapatát a hátára véve meg fog tudni nyerni mondjuk egy konferencia elődöntőt, vagy konferencia döntőt, vagy döntőt. Egyelőre egyébként Jason Tatum sem volt ez a játékos, de benne még mindig látjuk. És hogy itt egy jó kérdés, hogy meddig várunk erre a játékosra Jason Tatumnál. Azt gondolom, hogy még legalább az idei rájátszásig, majd ebben a szezonban következő rájátszásig.
Több dologra is reagálnék. Az egyik az, hogy Jaylen Brown nálam nincs benne a top 20-ba. Nincs benne a 20 legjobb játékosba, valószínűleg 25-30.
Á, igen, mondjuk a top 20 vagy 25, mondjuk, hogy most 19. helyre rakod, vagy 20-ra kereken, vagy 24-re, az szerintem nagyjából lényegtelen,
okay.
Ez egy jogos kiegészítés egyébként, mert jelen pillanatban valószínűleg én sem raktam be egyébként a 19-20. helyre.
Ez még később is, na majd megleplek, hogy hol jön még ez elő. A másik az, hogy kell-e feltétlenül várnunk azt, hogy Jason Tatum belépjen ebbe a szűkenvet top 5-be, mert szóval az a helyzet, hogyha kell, akkor nem vagyok túl bizakodó abban a tekintetben, hogy playoffba, abba a top 5-be, amiben a playoff butlerek vannak, meg a playoff Jokicsók, meg a playoff Kawhi, hogyha még valaha látjuk. Szóval, hogy ha abba a top 5-be Jason Tatum be tud lépni, hát az egy gigantikus lépés lenne. Attól azért messze van, szerintem. És nem biztos, hogy ezt kell várni, inkább felteszem máshogy a kérdést. Ha mégis bajnok lesz a Celtics, akkor szerinted az inkább a Detroit Pistons-t fogja megidézni, vagy inkább a 2014-es San Antoniót? Mert én utóbbira szavazok, és már csak azért is, mert közelebb van időben, nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ez megtörténjen.
A San Antonio egy jó példa egyébként, igen, és ezért nem reménytelen, esélytelen a Celtics. Nyilván ez furán hangozhat most ez a felvetésem a Celtics szurkolók számára, hogy de persze, hogy nem esélytelen. Hogy lenne már esélytelen az elmúlt 3 éve egyik legjobb csapata? És nyilván nem azok, de nem is feltétlenül annyira esélyesek jelenleg, mint amit az összkombinált alapszakasz mérlegük és a velük szemben támasztott elvárások mutatnának, mert azt a fokozatot nem láttam én még, ami a félpályás támadásnál kell a play-offban, és az stabilan kell most már azért. Nem is most, meg ez mindig kellett, tehát visszamehetünk akármeddig. Én azt gondolom, hogy talán a 80-as években lenne egy-két kivétel a rohanós ligában, amikor nem feltétlenül kellett, hogy elit félpályás támadójátékod legyen, és abszolút nyerhetnek, de nem egy optimális csapat erre, és nyilván ennek elsősorban egyébként azért a mélység az oka, mert vannak még mindig annyira fiatalok a legjobb játékosok, hogy azért, ha nem is ezt a top-top playoff játékos, de mondjuk Tatumnak is lenne még addig mondjuk egy másik szintje, és azt abszolút én bele látom, de hát nagyon nem mélyek. Nuggets mondjuk megmutatta, hogy a mélység nem feltétlenül probléma, ugye az előző playoffban.
Hát igen, és nagyon mondom, tényleg hasonlóan épül fel a Boston, tehát hogy ebből a tekintetből. Én a Celticsre mást nem hoztam, de mindenképpen itt a helyük, és azt gondolom, hogy nem véletlenül hoztad fel az OKC-t példának, tehát a következő 5 évre már ezt az OKC-t nem a következő 2 év szempontjából, de az azt követő 3 miatt egyszerűen ide ide kell sorolnunk, és mind a kettőnknél garantált helye kell, hogy legyen ebbe a bizonyos top 5-be. Egyetértünk, right?
Teljesen egyértelműen, és én azt is már így megjósolom, ha lettek ennyire nagyképű, hogy az idei szezonja az OKC-nek lehet olyan, mint a nagyon fiatal OKC-nek volt, amikor a Mavericks elleni konferencia döntőben kaptak ki 4-1-re 2011-ben, emlékszel arra? Tehát számomra az se lenne meglepetés, ha idén konferencia döntőbe jutnának, de abban azt hiszem, hogy ténylegesen egyetértünk, hogy ez a szezon még nem, egyszerűen nem lehet. Tehát ha ebbe a szezonba az OKC döntőbe jut vagy nyer, akkor nagy szarba van mindenki.
Akkor nagyon nagy szarba van mindenki. Az OKC minimum megcsinálja most azt a felemelkedést, amit az elmúlt két évben a Grizzlies, illetve a Cleveland csinált meg, ugye, és idén az Orlando is csinálja egyébként ugyanezt a felemelkedést, amit az OKC, amiről beszélek, hogy gyűjtesz két vagy három évig, vagy esetleg az Oklahoma esetében 4 évig tehetséges fiatalokat, akik közül már van ráadásul franchise player jelölted is, és aztán egyszer csak összeáll, egyszer csak klik, és bekattam minden a helyére, és megkezdődik a felemelkedés, ez nem szépen lassan, hanem abszolút ugrásszerűen. Mind a 4 példa, amit felhoztam, egy hatalmas ugrással indul. És nyilván erről a 4 csapatról ma mind beszélni is fogunk, de az Oklahoma City tudott legtovább tankolni, tudott legtovább rossz lenni, tudta legtovább megcsinálni Shai Gilgeous-Alexanderrel, hogy hónapokat kiülteti, már mint másfél hónapot az utolsó másfelet egyszerűen mondták neki, ugye ezt kétszer megcsinálták, aztán a liga már lépett, mert úgy voltak vele, hogy ezt a pofátlan tankolást ezt nem, de összességében az Oklahoma City-nek ráadásul a legjobban be is jött a draft, ami a többi csapattal is összehasonlítva, példának okáért mondjuk a Memphis-szel, akik azért inkább, tehát hamar lettek jók, vagy korábban a Dallas még jobb példa, csak hát ők sajnos nem tartoznak ebbe a beszélgetésbe most talán, de hogy a hirtelen felemelkedő csapatok. Tehát a Memphis-nél azért ezek ilyen 15-től 25-ig, 30-ig voltak, és ebbe belefélt egy Desmond Bane draft pick. Az OKC pedig gyakorlatilag 2-esével, 3-asával választott a lottery-ben. És persze, nekik is van olyan választásuk, amelyik nem biztos, hogy bejön, de még jól is draftoltak. És ez egy olyan kombináció, hogy az ember várja is, hogy egy idő után akkor csak összeáll, főleg, hogyha a posztokat is szépen el tudják osztani, és ez idén jött el, és klikk, és összeállt a dolog. Kiváló edző. Nem biztos, hogy 5 év múlva nem Deignó lesz a liga legjobb edzője. Tehát, hogy ilyen, abszolút ilyen magasságok. Most is top 5-ben rakná bárki, azt gondolom. És mindezt úgy, hogy még nem bizonyított igazán playoffban. Ebbe gondoljunk bele. Pedig a playoff nagyon fontos része egy edző repertoárjának, de mégis azt látjuk Deignón, hogy forradalmi, hogy teljesen a modern játékban kicsit kitalálja, feltalálja a spanyol viaszt. Úgyhogy minden adott, és most visszaadom neked a szót, de majd még ide egy nagyon érdekes párhuzamot is hoznék.
Az OKC-nek a filozófia egyébként nagyon érdekes. Egy végtelenül leegyszerűsített hitvallásból táplálkozik, ami az, hogy minden játékosnak szinte azonnal el kell döntenie azt, hogy dobni fog, passzolni fog, hogy a gyűrűt támadja. Ez az alap sémájuk és az alap kiinduló pontjuk. Mindenki extra agresszív, még azzal is agresszív vagy, hogy gyorsan el kell döntened, hogy tovább passzold a labdát. És Deignó ugye, aki 2020 óta van itt, már ennek tudatában, fényében is draftolt az elmúlt években. És Holmgren, de egyébként én még azt mondom, hogy Kason Wallace is abszolút beleillik ebbe a sémába. És ha csak és kizárólag megnézzük a fiatal 24, 25 vagy az alatti játékosok számát, mélységét, tehetségét, minőségét, na ebben az OKC torony magasan veri a ligát jelenleg. Tényleg van alsó hangon 6 olyan játékosod, akiben van egy potenciál, sőt, én azt mondom, hogy lehet, hogy korai még Holmgrennél, de ha potenciális is elé tehetjük, akkor én azt mondom, hogy van 2 potenciális szupersztárod, van 2 másik potenciális all-sztárod, és gyakorlatilag olyan játékosok még mögöttük, hogyha akár Gidit említem, akár Valaszt, akiből lehet ilyen, mit tudom én, év 6. embere szintet, ami sok bajnok csapatban ott van, és ez összességében egy olyan hihetetlen lehetőségét teszi ezt az OKC-t, amit hát nagyon régóta nem láttunk az NBA-ben, én azt gondolom, és Deignó ennek az egyik letéteményesen, nem a fő, de az egyik mindenképp.
Ahogy említettem a Denvernél, hogy milyen furcsa ez, hogy van egy bajnok esélyes csapatod, akit még a következő 5 évre is így be tudsz lőni, úgyhogy már nyertek. És hogy milyen ritka. És abba gondoljunk bele, hogy a Boston is ilyen. Tehát persze most mondhatta az első 15 percben hallgató, hogy hát a Denvert meg a Bostont nagy ügy, hogy felsoroltátok. Igen, nagy ügy. Az, hogyha az
következő 5 évre nézed, és 2 ilyen csapatot fel tudsz sorolni, az meglehetősen nagy ügy, mert azért nem ez az általános az NBA-ben. És az sem feltétlenül tartozik az általánosságok közé, hogy egy ennyire fiatal csapatot felsorolj, mint az OKC, és ezért ez megmutat valamit, hogy fiatalodik a liga, és abszolút igaz az, amiről akkor beszéltünk, amikor Lou Williams-ék egyszer csak munkanélkül maradtak. Emlékszel, Zoli, hogy egyszerűen inkább az upside-ra mennek most már az NBA franchise-ok, mint egy olyan játékosra, akiről tudják, hogy a bajnok csapatnak csak nagyon kifacsart, kificiamított módon lehet a része.
Igen, és ami persze mindig igaz volt, az most is igaz, hogyha megvan ez az igazi szupersztárod, akiben bízol, akkor sokkal, sokkal könnyebb dolgod van, és köré tudsz építeni egy gárdát, és az OKC-nél azért ez relatíve hamar megvan. Most már azt gondolom, hogy Shai, tényleg nekem ezt a 2 hónapot kellett még megvárnom, most már egyértelműen odarakom őt a liga szupersztárjai közé, top 5-ös játékos idén, az MVP listán jelen pillanatban simán érvehetsz a mellett, hogy második akár, és stabilan itt fog maradni. Nyilván nagyon kicsi még a playoff minta nála, ugye, amikor a Clippers-szel játszott a playoffban, és aztán azt hiszem az OKC-vel is, ugye...
Egy jó playoff-ja volt, igen.
Igen. De mind a kettőben jól játszott egyébként. Az OKC playoff is jó volt neki, amikor még ugye CP3 volt ott abban az évben, és jó volt egyébként a Clippersnél is. Tehát, de nyilván nem ugyanaz most kimenni majd a pályára úgy, hogy 30 pontot várnak tőled minden egyes párharcban.
Igen, és ami tényleg nagyon érdekes, hogy Chet Holmgrennél is tényleg szupersztár potenciáról beszélünk, de nem baj, ha csak All-Star lesz. Jalen Williamsnél is All-Star potenciáról beszélünk, na és itt akartam behozni Jaylen Brown-t, hogy gyakorlatilag az új Jaylen Brown csak még passzolni is tud. Tehát, hogy én szerintem nagyon jó a párhuzam, ugyanis szinte tök ugyanolyan testalkatúak. Jó, Jaylen Williams már most akkora, mint Brown, tehát, hogy hihetetlen, hogy egy szezon alatt, hogy felgyúrta magát, és hát itt is azért óvatosan megjegyezném, hogy nyáron lehet, hogy nem volt dopping tesztje. De a lényeg, hogy egyébként teljesen hasonlóan működő két játékosról van szó, de ha elképzelsz egy peak Jaylen Williams-t úgy, hogy egy Brown esetleg talán kevesebb ponttal, tehát nem ilyen 26-28 pontos, hanem egy 24-25 pontos játékos. De az OKC-ben lehet, hogy erre se lesz szükség. De emellett ő már most sokkal jobban passzol, mint Jaylen Brown ever, akkor az egy nagyon magasra helyezzük a plafont, és szerintem ez a plafon ez elég reális. Tehát a játékstílusukat, a két játékos testalkatát, magasságát, mindent összehasonlítva, ez bizony elég reálisnak tűnik. Szóval, hogy ha van 3 ilyen játékosod, akkor már nincs miről beszélni. Tehát én azt gondolom, hogy már itt vége van a beszélgetésnek, hogy még nem legessük Gidieket, és a kvázi kezdőben a két támadható pont az Gidi a védekezése és a triplázása, és Dort a triplázása miatt. És az OKC-nek minden lehetősége megvan, hogy ide két akár sztárt, de sztár kiegészítőt szerezzen. Tehát, hogy az OKC-nél ráadásul Sam Presti olyan mennyiségű eszetet birtokol, a többi fiatalt is belevéve, vagy azt, hogy mondjuk egy Gidit cseréled el, hogyha idehozol egy Pascal Siakamot, mert most rögtön jó akarsz lenni, hát ezt valószínűleg minden további nélkül megteheted. Ugye ezt már korábban említettem, hogy Siakam milyen fantasztikusan illene ennek a csapatnak a filozófiájához, de ez csak egy példa. Szóval, hogy végtelenek a lehetőségek is, és ezért van mindenképpen itt az OKC helye.
Dortot én már ide se venném, mint a tiplánál, mint gyengesség támadásba. Azért most már én azt gondolom, hogy bizonyította annyit. Nyilván ugye van az egy playoff, mint ami nála, az kemény volt, mert őt annyira megdobatták ott akkor, ugye 8 kísérlet felett 28%-a triplázott, de ott is voltak már jó meccsei. Az elmúlt 3 szezonban viszont alapszakasz elég nagy minták, 7,7 kísérlet mellett 33%, utána 5,5 kísérlet mellett megint 33%, tavaly és idén 4,2 kísérlet mellett 42%-kal dob, de egyébként a második szezonjában is már 6,3 kísérlet mellett 34%-kal triplázott, tehát ő nem, szerintem nem az a kategória, akit most már így
igen, ez és nem tájból.
Nem. Ilyen kísérletszámok mellett 33%-os karrier dobószázalék sem annyira tragikus. Nyilván a playoffban neki is azért majd bizonyítania kell idén, úgyhogy nagyon várom az OKC szempontjából ezt a playoffot majd. Biztos, hogy be fognak jutni, tehát nem kérdés ezen a ponton. A hazai pályáért is mennek szerintem, tehát legrosszabb, ha most kéne tippen, akkor a 4. helyre várom őket. Na, de nagyon sokat beszéltünk az OKC-ről, teljes joggal, viszont igen, mostantól jön az izgalmasabb része talán a mai beszélgetésnek.
Így van. Zoli, van egy kérdésem számodra, és én ezzel, talán ezzel izzadnék meg legjobban, de tényleg teoretikus, mert túl sok újat nem fogunk tudni elmondani erről a csapatról, és mindannyian tudjuk, hogy legjobb esetben a következő 5 évnek az első 3 évében van nyitva az ablak, de hogy a Phoenix Suns mennyire vehető ide, ehhez gyakorlatilag azt kell döntenünk, hogy mennyire tartjuk őket bajnok esélyesnek, és én minél többet látom együtt Bookert és Durantet a pályán, még Bill nélkül, hát én annál inkább bajnok esélyesnek tartom ezt a csapatot. Szóval az a helyzet, hogy én nagyon komolyan fontolgatom hogy a negyedik, ötödik hely egyikét a Sunsnak adjam, annak ellenére, hogy 5 év múlva szinte garantáltan nem lesz sehol ez a csapat.
Lehet, hogy mégse lesz annyira izgalmas ez az adás, mert én is gondolkodtam ezen, és mivel ez van, ez az 5 éves szabály, nem tudom őket nem odarakni, és lehet, hogy utána a problémák az lesz, hogy a Bucks-t ugyanígy, ugyanezzel a logikával oda kell majd rakni, és meg is van az ötösünk, és szevasz, lehúztuk a rólt. Na jó, akkor itt már azért jó, ennek örülök, megy előre. A Suns, és akkor ez egy érdekes párhuzam lehet, hogy miért soroljuk ide a Suns-t, és miért nem a Bucks-t. Hát az egyik az, hogy a Suns-nak szerintem összességében sokkal jobb nyara volt, és a saját kereteikhez, lehetőségeikhez képest egy relatíve hosszú és erős keretet össze tudtak állítani. A Booker KD fit pedig, igaz, hogy a Giannis Lillard fit sem kérdés támadásban, talán, sőt, még kevésbé kérdés, de a Booker Durant duo, azt gondolom, hogy ezen a ponton még potensebb, főleg egy playoff kontextus. És a Suns-nak a körülöttük meglévő kerete erősebb, stabilabb. Beal lesz egy érdekes kérdés, hogyha végre egyszer le tud játszani egy 3 hónapot egészségesen, és meg tudjuk nézni stabilan, hogy hogyan tud együtt játszani ezekkel a srácokkal, ugye gyakorlatilag ilyen 1-2 meccses mintánk van jelenleg, de lehet, hogy annyi sem.
Hát együtt
lehet, hogy
nincs.
Lehet, hogy még nincs, lehet, hogy nincs még egy meccsük se együtt, igen, amikor 3-on ott lettek volna. Booker idén elképesztő eddig.
Point Booker, bocsánat, szokjuk meg a fogalmat, hogy az ember irányít. És csak annyit szeretnék mondani, hogy ez elképesztően ritka, amikor a szurkoló elképzelített, hogy fog fejlődni a kedvenc játékosa. És az, hogy valaki 28 éves koráig évről évre fejlődik, és tényleg minden évben tapinthatóan fejlődik valamiben, és ennyire fokozatosan, arra én nem tudok példát mondani. Úgyhogy Booker fiatalon jött a ligába. Tehát én azt mondanám ezen a ponton, hogy Booker fejlődése, bár nem tartalmazott hatalmas ugrásokat, de szinte példanélküli a ligában. És ezért is van az, hogy 2015-ben ez nagyon nem látszott, és tudom, hogy azóta jött a tulajdonos, és ide cseréltek olyan játékosokat, akik maxot keresnek, most nem akarom maxosnak mondani build, de értitek, tehát, hogy tudom, hogy ez a csapat miért és hogy lett erős, már ugye a Chris Paul cserével is fel tudtak emelkedni, de azért ehhez kellett Booker folyamatos fejlődése, és szerintem ez az egészen elképesztő, az, hogy Booker jelen pillanatban reális, hogy egy 26 pontos 9 asszisztos játékos legyen, vagy 28 pontos akár, vagy 30 pontos és 8 asszisztos. Mert hogyha igen, akkor Booker egy top 5-ös, vagy top 10-es játékos a ligában. Akkor egy szupersztár.
A top 10 az gyakorlatilag garantált ezen a ponton, tehát amikor ő tud játszani, mert nála is sajnos ez a szűk keresztmetszet az elmúlt években, hogy állandóan izomsérülései vannak, de amikor fit és pályán van, nagyobb százalékban csúsznak be neki rossz meccsek, mint mondjuk a ténylegesen MVP címért hajtó játékosoknak, de annyira van szerintem idén például konzisztens, mint Térum, és tényleg, ahogy mondtad, graduálisan évről évre fejlődött, és nem feltétlenül azokban a játékelemekben, például a büntető kiharcolása, ott eléggé hamar stagnált, közepes lepattanozó a posztján, ebben sem fejlődött túl sokat. A kettő dolog, amiben évről évre ténylegesen fejlődött, az az ember elleni védekezés. A besegítő védekezés valamilyen szintig, de az kevésbé, ott nem volt akkora hely neki felfelé törni.
Nem volt akkora lemaradása, így van.
Így van, igen. Viszont egyéni egy-egy elleni védőként nagyon sokat lépett előre. Én lehet, hogy ma, ha egy-egy labdabirtoklásnál akarok valakit megfogni, szerintem ott lenne a top 6-7 opcióban a dobóhátvéd poszton, ha valakit dobóhátvédre akarsz rárakni. Lehet, hogy egy nagyobb erő csatár azért elnyomná őt, bár relatíve egyébként erős Booker, és ebből a szempontból is azért lehet ide-oda váltogatni. És a másik meg nyilván a playmaking. Tehát ez volt a kettő nagy Luka játékában neki. A playmaking egyébként soha nem volt akkora nagy lyuk, a védekezése igen, de mind a kettőben nagyon sokat lépett előre. És ma már én azt gondolom, hogy az, hogyha azt mondjuk, hogy Devin Booker top 10-es játékos, azzal lehet, hogy kicsit meg is sértjük a Suns szurkolókat, és alulértékeljük őt. Szerintem biztosan top 10-es játékos jelenleg. Kérdés az, hogy 7. és 9. hely között hova rakod jelenleg. Azt gondolom, hogy ez a kérdés csak. És Suns pedig nincsen nagyon jó helyzetben, mondjuk 26-ban, 27-ben, 28-ban már nem várjuk azt, hogy ők tényleg hatalmas csapat legyenek. Nyilván kell addig egy retool Booker köré, de a következő 2 évben egyértelműen nyitva van az ablak, és nem lepne meg, hogyha idén be tudnának menni rajta. Abszolút.
Így van, a öreg betörők még bemásznak azon az ablakon esetleg. Szóval a Suns egy nagyon nagy esélyes erre, de azért én még most pár csapatról beszélnék. Elsősorban először jöjjön az out of the box, mielőtt még itt beszélgetünk a Bucksról. De out of the box, mit gondolsz a New York Knicksről? És ez azért nagyon érdekes, mert ennek a csapatnak így ebben a formában, akármennyire jól játszik Brunson, és már tök jól játszik, ugye Julius Randle
Seattle is, tehát hogy most már megint a jó New Yorkot látjuk, de ennek a csapatnak ebben a formában valószínűleg a második kör a plafonja. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy van idén három draft pickjük, egyébként védettek, tehát hogy ezek lehet, hogy majd a következő években jönnek át, de hogy még van egy csomó eszetjük, tudjuk, hogy New Yorkba most már legalábbis valószínűleg szívesen menne a legközelebbi elvágyódó szupersztár, és én azt hiszem, hogyha a következő két ilyen elvágyódó sztár közül az egyik nem a New Yorkba kerül, akkor az csalódás lesz a New York drukkereinek, és lehet, hogy még a front office-nak is. Szóval, hogy lehet, hogy a New Yorkot érdemes ilyen szempontból is nézni, hogy most végre egy jó, stabil playoff csapat körülbelül második körös plafonnal, de most végre nincsenek elcserélve előre 8 évre, tudom, csak 7-re lehet, az összes pick meg asset, hanem tele vannak vele, és tele vannak olyan fiatalokkal is, akiket ebbe a cserébe be tudnak dobni. Egy Emmanuel Quickly például ugye egy ilyen core piece lehet egy ilyen cserében. És vannak szerződéseik is, akik miatt tudnak szupersztárért cserélni. Szóval az a helyzet, hogy a New Yorkot ilyen szempontból érdemes a következő 5 évre nézni, és a mag szinte mindenki relatíve fiatal, még Randall sem annyira idős, hogy a következő 5 évben, hogyha mondjuk Randall nem kerül bele a nagy cserébe és bennmarad, akkor ne hozhatna jó teljesítmény. Szóval szerintem nagyon érdekes őket megnézni.
Outside of the box gondolatként nyilván beszélgethetünk róla, de ha jól sejtem, hogyha inside the box csapatról beszélünk, akkor nálad is inkább a Sixers jönne most.
Igen, illetve még majd mondok egy-két csapatot. Jó. Tehát inkább
beszéljünk a Knicks-ről is azért, igen, beszéljünk a Knicks-ről is azért, mert érdekesebbek talán, mint a Sixers ebből a szempontból. A Sixers az egy logikus következtetés itt, tehát ha mondtuk a Suns-t, akkor mondanunk kell a Sixers-t is. Maxi nagyon nagyot lépett előre, most már ilyen egyértelmű All-Star szintből, mondjuk az egyértelmű All-Star és a Superstar között lehet valahol félúton. Embiid ugye teljesen legit top 3-as játékos a ligában, én azt gondolom, bár a playoffban nincs szerencséje általában a sérülésekkel, de hát ha végre idén tud majd ebbe a szezonban egy egészséges playoffot lefutni, és akkor szerintem a plusz-minusza is, meg a boxscore statja is közelebb lennének ahhoz, mint amiket az alapszakaszban tud általában csinálni. A Knicks egy tök jól tudatosan építkező csapat. Tényleg van egy olyan mag, amiben, hogyha behelyeznél egy szupersztárt úgy, hogy senki más nem veszítenek el, amit tudjuk, hogy lehetetlen, akkor azonnal contenderré léphetnének elő. Például, hogyha egy Devin Bookert, beszéltünk róla nemrég, Devin Bookert beraksz ebbe a Knicksbe, azonnal instant contenderek. De ugye ilyen nincsen. Nem tudom, hogy ki lehet az elvágyadó sztár. Nyilván, egyébként ugye vicces, hogy beszélünk Lukáról mindig, hogy Brunson mellett nyilván nem fog, de Luka például nem is lenne annyira jó fit szerintem. Brunson mellé, bár a Mavericksnél egyébként jól működött, és mai ligában azért működhet ez a one-two punch, úgyhogy a kettő darab gárdod az, akik labda dominánsak. Embiid nyilván rohadt jó fit lenne, de hát mi a fenéért cserélnél a Sixers Embiidet? Még ha cserét is kér Embiid, akkor se a Knicksbe fogják elcsenni szerintem. Tehát én nem látom azt a nagyon extra jó helyzetet abból a szempontból, hogy cserélni egy szupersztár. Én nyilván a Donovan Mitchell cserére gondolsz, meg a Rudy Gobert cserére gondolsz, és ilyen kaliberekre inkább. Tehát ha ilyen játékos jöhet, az oké, csak ezek meg szerintem elfogytak most. Tehát nem tudom, hogy ki, de még én azt sem látom, hogy ki a következő Sabonis. Te látod most a piacon, hogy ki lehet az? Mert hát Grant nem ez lesz a Portland.
A következő Sabonis a Siakam lehet. Az szerintem reális.
Igen, mondjuk az nem rossz. Az nem rossz gondolat, igen. De... És a, mi ez a Siakam és a Knicks? Mert egyébként szerintem rohadt jó fit lenne a Knicksben.
Hát ha Randall marad, akkor nem, mert ugye ez
ha Randall marad, akkor nem, persze. Tehát
két nagyon hasonló játékos. Igen. Csak az a bajom, hogy Randall majdnem olyan jó játékos, mint Siakam, sőt támadásban jobb játékos, mint Siakam. Nyilván az egész csomagot hát, nézve
hasonló. Rendőle, hogy borzasztó playoff performance eddig rendőle.
Igen, tehát, igen. Oké, ettől függetlenül is azt mondom, hogy nem rendőle lesz itt a nagy gát, tehát hogyha mondjuk lenne tudod Brunson és rendőle mellett még valaki egy Paul George-szerű játékos, akkor valószínűleg rendőlnek is kinyílna az az ajtó, ami a playoffban nem. Hát ez az, ami miatt majd én meg mindenképpen akarok beszélni a Clevelandről is, mert persze Mitchellnél is lehet mondani, hogy jaj, a tavalyi playoffja, de hát ezt tavaly is mondtam, hogy nézzük már meg egy olyan csapatba, igen, ahol nem négyen fogják, mert mindenkiről le lehet segíteni. Tehát, hogy igen.
Cavs részvényeinek a jelenlegi ára az nincsen túl magasan.
Nincs annyira. Jó, de szerintem mehetünk a Cavs felé, mert a Philly-hez én tényleg csak annyit tudnék hozzátenni, hogy gyakorlatilag minden adott, hogy a következő 5 évben még folyamatos contender legyen a csapat, még akkor is, ha a saját árnyéket nem tudja átlépni, konferencia döntőre minimum esélyes lesz. Tehát a Philly-nek jó helye van ott, és hogyha Maxi még egy nagyon picit konzisztensebben tudja hozni ezt a teljesítményt, akkor átlép ezen a Star Superstar MSG-n a Superstar felé, akkor pedig nem lesz kérdés, hogy ez egy contender csapat.
Egyetértek. és innentől lesz úgy igazán nehéz a dolog, mert itt már tényleg az outside of the box, az sem annyira outside of the box, tehát mondhatnék olyat, hogy ha nagyon bízok a Pistons fiatal magjába, hogy hoppá, oké, most nagyon szarok még. Tényleg egyébként talán a Cleveland az utolsó olyan csapat itt a top 10-ben, amelyik mellett érveltek, hogy ők mondjuk egyértelműen hetedikek vagy hatodikak. Nekem a Knicks sem feltétlenül ilyen, de a Cavs az talán ilyen. Mobley mutatja fejlődés jeleit támadásban. Nem tudom, nagyon nem kezdték jól ezt a szezont.
És Mobley különösen érdekes itt, tehát hogy az a helyzet, hogy nekik azért lesz muszáj, hogy Mobley támadásba fejlődjön, mert ők jelen pillanatban a saját két magasos felállásuk, ami miatt ugye elvileg tudnak jól védekezni, és éppen ezért gondolom, hogy a rosszabb szezon rajtot ők ki fogják javítani, tehát a Clevelandet én még mindig magasra várom idén is. De ugye azért nem tudnak igazán támadni, mert van egy ilyen egyes-kettesük, akik tudnak támadni, és passzolni is, és egyszerre playmakerök, de még egy Max Strass sem oldotta meg azt, hogy elég legyen a spacing, és Mobleynak nem kéne sok mindenbe fejlődnie, csak egy dologba, amit te messze túl sok játékostól követelsz, és néha már túl fölöslegesen, de Mobleynál a csapat fit miatt rohadt fontos lenne, hogy hát nem is ilyen nagyon durva triplája legyen, de egy megbízható jumpere, akár lehet az hosszú kettes is, meg egy olyan tripla, amiről nem akarsz feltétlenül behúzódni. Tehát tényleg nagyon alacsonyra lőttem be most a lécet, de Mobley egyelőre ez se nagyon ugorja meg. És ennek a csapatnak vagy erre van szüksége, vagy arra, hogy elcserélje Jarrett Allent, és valami olyan Stretchfort hozzon, aki azért szintén tud a palánkok alatt működni. Szóval, hogy ezek nagyobb kérdőjelek, mint az eddigi csapatoknál, nyilvánvalóan. De egyébként maga a mag, a Garland, Mitchell és Mobley hármas által alkotott mag, azért azt ki tudod nézni, hogy a következő 5 évben egyszer mondjuk döntőbe kerül, hogyha ezek a játékosok még egy picit tovább fejlődnek. Talán Mitchellnél ez nem is feltétlenül szükséges nála, csak az, hogy konzisztens legyen és playoffban legyen is helye, és ő maga is jó legyen. De azért itt megvan a talent, és ezek illenek egymáshoz, de Jarrett Allennel meg már egy kicsit túl sok a dolog, és nem tudnak többek lenni, mint a saját összességük, de talán még a saját összességüket sem biztos, hogy el tudják a playoffban érni, hanem az alatt vannak. Ugye ez az, amit a Clippersnél mondtam, hogy a Clippersnek is először meg kell keresni, hogy a saját összességét elérje, nem hogy a fölé, mert egyelőre alatta van. Szóval a Clevelandnél is valami hasonló a helyzet, és nyilván ezt Mobley kvázi triplázása nagyon durván kinyitná, és lehet, hogy egy az egyben meg tudná oldani.
Nyilván a Mobleynak tripláznia kéne dologgal, nem tudok nem egyetérteni. De,
sejtettem.
De hát tényleg szerencsétlen nem mutatja jeleit, tehát a kísérletének száma még le is ment tavalyi, meg a tavaly előtti 1,3-ról. Kemény 0,5-öt vállal rá meccsenként, és 20%-kal dobja addig, úgyhogy hát ez edzői kérdés is, de nyilván tehetség kérdés is. Viszont 77%-kal büntetőzik idén, és egyébként jobban dob a középtáborról is, tehát még kicsi minta, de lehet, hogy a szezon végén ki tudjuk majd jelenteni azt, hogy a jumper az fejlődött. Még akkor is, hogyha ránézés egyébként az átlagai tök ugyanazok, és nem ő lesz az, aki elviszi a év legtöbbet fejlődött embered ilyet. Nyilván ez Maxi jelen pillanatban ezt úgy a zsebébe csúsztatta már, hogy már igazából cipzett rá és húzta arra a díjra, ez eléggé furcsán átalásos hangzott. Minden esetre a Cavs még az a csapat, akire azt mondom, hogy oké, bár volt egy mondatot, amivel rohadt tudom értekezni, hogy ki tudjuk nézni belőlük, hogy döntőbe jutnak. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy én abszolút nem nézem ki belőlük, hogy döntőbe jutnak a következő 5 évbe, de mondjuk nem ez lenne minden idők legsokkolóbb NBA fejleménye, ezt így fogalmaznám már, de rohadtul valószínűtlennek látom jelen pillanatban. Tehát ezzel hogy tényleg ezzel a két magasos line-uppal, ahol nem tudnak dobni, egyik se tud dobni, az gyakorlatilag szerintem esélytelen konkrétan. Tehát akkor látom ezt, amit mondasz, hogyha Allent elcserélik, vagy Mobleyból triplázó lesz, és hát melyikre van nagyobb esély, legyünk őszintén arra, hogy Allent elcserélik valami értékért. Csak minden egyes héttel, amikor nem cseréled el Allent, az értéke az zuhan, mert most már egyre kevésbé. Hát basszus, egy újonc Lively-tól már elvárják, hogy rádobáljon időnként triplákat. Tehát neki is vannak már kísérletei. Tehát egy ilyen tényleg a gyűrűre szemből rá se néző játékosnak én nem tudom, hogy van-e helye jelen pillanatban, és akkor nyilván még nem is beszéltünk ugye egy Jalen Duránról, meg ezekről a srácokról, aki Pistons mai adásra felmerülhet, viszont ja, Cavs részemről ennyi, és akkor ezután jönnek azok a csapatok, ahol szerintem kb. 10 csapat mellett érveltek, hogy miért férhetne még be a top 10-be. Például a borzasztó gyenge Mavericks, amelyik nyilván nem tud védekezni, de van egy Luka Doncsicsad, és azt mondod, hogy ez a szituáció, hogy van egy Luka Doncsicsod, lehet, hogy a 9.-10. legjobb szituáció még mindig az NBA-ben. És akkor mondhatod a Pistons-t, hogy oké, okay, nincs.
Beszéljünk már akkor a Mavericksről, bocs, mert persze, meg mondhatod a Houstont is nyugodtan, ha a Pistons-t bemondod amúgy, hogyha belegondolsz, tehát, hogy
igen. Sőt, talán még inkább, hát ugye idén a... És egyébként most gyorsan, mire átadom tényleg a szót, és elég sokat pofáztam, Sengün kezd meggyőzni, úgyhogy kezdek én is megtérni.
Yes, üdv a vonat, mondjuk ugye a kis ilyen felszálló, kis kiálló cuccán, most nem tudom, kvázi küszöbszerű, amire
felépsz. Küszöb az jó, szóval lehet, hogy pont ez a nem. Igen. Köszönjük.
Jó, na, és akkor a Mavericks, tehát, hogy nyilvánvalóan az, hogy neked nálad van Luka Doncsics, az a top 5 legjobb helyzet az NBA-ben. Az, hogy most gyakorlatilag egy ritult voltál kénytelen csinálni. Az, hogy a ritul után úgy nézel ki, hogy egy olyan problémád van, ami olyan szintű playoff probléma, ami már most garantáltan szinte megoldhatatlan a védekezés. Tehát ugye, hogy mi kell Doncsics mellé, azt a nyári adásunkban is elmondtuk, hogy erre ez egy jó válasz, hogy kell egy második számú ball handler, rim running, tehát egy roll center, aki befele megy, ide amúgy Jared Allen olyan szintű fit lenne, hogy megőrülsz, ezt csak hozzáteszem, hogy...
Jó fit lenne, igen, de nyilván nem akar. Tehát, fit. Viszont jól is draftoltak most, és Lively egyébként ez a játék
Lively egy hasonló játékos lesz, igen. Így van. Mellesleg fiatal korában Jared Allen is rádobott triplára. Az a legviccesebb, hogy lehet, hogy benne van még nagyobb lehetőség, és nem Mobley-ban, majd meglátjuk. Már a triplaszek tekintetéből mondom. És akkor a Dallasnál ugye nagyjából így eltalálgatták, hogy igen, milyen csapat kell Luka köré, csak ebből sikerült, ahogy annak idején fogalmaztam, egy Teszkos verziót hozni szinte minden posztra, ami nem rossz most már egyébként. Tehát most már azért nincs egyébként pejoratív felhangja annak, hogy valami Teszkos. A lényeg az, hogy ez a Dallas most megcsinálta ilyen pótverzióban azt, amit kellett. Ez volt az első ritul Doncsics köré, miközben maga az első nekifutás úgy, ahogy van, nem kellett volna, vagy nem így kellett volna, de minden esetre nem sikerült. Azt látjuk, hogy ez a vezetőség az elmúlt években hibát hibára halmozott, ezeket a hibákat vészlépésekkel, meg Irvinggel javítja ki, és egyelőre nem látszik az, hogy Doncsics köré a következő 5 évben majd pont ők felépítenek egy bajnokcsapatot, annak ellenére, hogy egy Doncsics köré valószínűleg könnyebb bajnokcsapatot építeni, mint egy, hát most nagyon sok nevet mondhatnék, tehát mint a most elhangzott, eddig elhangzott csapatok szupersztárjának a 60%-a köré. És ezért nincs csak a Dallas. Valószínűleg egyikünknél sincs abba az esélyesek népsorába, aki bekerül az 5 legjobb helyzetben lévő franchise-ba. De egyébként csak önmagában Luka Doncsics miatt érvelhetnél, hogy be kéne, hogy kerüljön.
Nehéz lenne jelen pillanatban azért a top 5 mellett érvelni még Lukával is. Nyilván top 5 játékos, tehát ha innen fogjuk meg, akkor oké. Okay. De látjuk azért az elmúlt években, hogy nem egyszerű. Nem csak az elmúlt években, igazából ez mindig így volt. Tehát, ha meg visszamegyünk a Bulls dinasztiáig, hát rohadt nagy mák is kellett nyilván a drafton, hogy Scottie Pippent is ledraftolják. Warriorsról nem beszélve, 3 Hall of Famer gyakorlatilag. Még akkor is, hogyha érvehetsz amellett, hogy abból lehet, hogy 2 más csapatban nem lett volna Hall of Famer. Egyébként az ötletek már jók, tehát megvannak azok az archetípusok, amelyek Luka mellé kellenek, csak tényleg nem elég jók, ahogy mondtad. Itt a szűk keresztmetszet megint az idő, mert mire ezek a srácok egészen jók lehetnek, addig Luka már 27 lesz, és az már mondjuk necces, tehát azt nehéz elképzelnem, hogyha nem változik semmi, a mostani Supermax szerződése lejárta után nem akar majd váltani, mert a jelenlegi keretnek nagyon gyorsan fel kéne nőni, és Lively-nak nagyon gyorsan top 15-ös centerjé kéne válni, ami azért idén nem fog megtörténni, még ha egyébként nagyon jó dolgokat is mutat, nyilván ez még azért kérdőjeles. Hát Josh Green az, aki úgy igazán jó, mint fiatal, de hát ő se annyira jó, és ő se kezdte sajnos ezt a szezont túl jól, pedig nagyon sokat vártunk tőle, mi Mavs szurkolók, és nem feltétlenül csak Homer szemüvegen keresztül, mert benne sok Mavsen kívüli szakértő is egyébként látta a felemelkedés lehetőségét benne, de egyelőre nem jött el, és így ez. Grant Williams oké, okay, tehát szerintem simán megéri a pénzét. Derrick Jones nagyon jó szezont fut, de ez kevés konzisztencia van Luka körül, és hát Irving is eddig idén nagyon inkonzisztens. Rosszul kezdte a szezont, és most ma például Luka nélkül, amikor azt várna az ember, hogy hozzon egy 35-5-ös meccset, hát totálisan lebőgött.
és itt jegyezném meg teljesen az adáson kívüli helyzetben, de egyébként mindjárt a Grizzlies-ről is akarok beszélni, hogy Vince Williams Jr. mekkora fantasztikus meccsen van túl. Ő az én egyik ilyen two-way felfedezettem. Na mindegy, de egyetértek, úgyhogy beszéljünk a Grizzlies-ről, mert náluk is szerintem, tehát egy legitim kérdés az, hogy eddig miért nem említettük meg őket, és erre nyilván az eddig katasztrofálisan sikerülő idei szezon, ahol minden tönkre megy, ami tönkre mehetett a válasz, de most lenne igazán tökös megemlíteni őket szerintem ennek ellenére, úgymond.
Igen, és én nem is ezt mondanám, hogy gyenge játszanak, én Morantot mondanám. Tehát az a problémám, hogy Morant bebizonyította az elmúlt egy évben, hogy mentálisan nem áll készen arra, és nagyon nem áll készen arra, hogy egy olyan NBA szupersztár legyen, aki a playoffban a csapata legfőbb ragasztóanyaga egyben, aki viszi a hátán a többieket, aki
vezér.
Aki vezér, aki igazi vezér, így van. És enélkül nem nagyon tudsz nyerni az NBA-ben. Tehát nekik akkor van esélyük, ha Morant ezt a tapasztalatot az elmúlt fél évben, egy évben arra fogja felhasználni, hogy jobb vezető, és ezáltal jobb játékos legyen. Tehát neki nyilván nem a játékával van probléma. És amíg
játékával is van még,
azzal is van
de jól még, fejlődik de... egyébként. Például igen. Védekezésben a tavalyi előrelépése. Szóval, hogy abszolút bízol abszolút, benne, nem?
Igen, igen a játékában van az a szint, de minden más az nagyon nagy kérdője jelenleg. És amíg ebből a kérdőjelben nem lesz felkiáltójel, és jó értelemben nem úgy, hogy úgy tesz rá felkiáltójelet, hogy kirúgatja magát a ligából.
Ennyi volt, igen.
Igen. Az is felkiáltója lenne végül is, felkiáltanánk. Szóval igen, addig nehéz őket. JJJ, kicsi még a minta, de tőle is kicsit többet vártam Morant nélkül, megmondom őszintén.
Egyértelmű, ebben a szezonban, de hát... igen. Na jó, de mondjuk, ha visszatér a tavalyi évvődője JJJ-hez, és Morant jó, akkor már is máshogy fogjuk ezt az egészet nézni.
Persze, meg most is szerintem még simán top 10-be kell raknod őket, tehát ennek ellenére is. Igen. Nem?
De, és akkor, hát itt már tényleg eljön a Houston-Detroit ideje, amiről szerintem részletesebben nem érdemes beszélni, és más okokból nem érdemes beszélni, azt gondolom, a Minnesota-ról sem, mert ez jó alapszakasz csapatnak tűnik. Az teljesen reális, hogy ők jók legyenek, főleg ilyen védekezéssel.
Bocs, Minnesota-t én megmondom, szintén felírtam, és kihagytam őket teljesen, szóval itt akkor egy kicsit vitatkozzunk, mert nálam a Minnesota az nagyon ott jön a 7.-8. helyen, és szerintem egyértelműen.
Okay,
tehát a McDaniels, és nem vele kellett volna kezdenem, inkább nyilván az Edwards-McDaniels duót én tartom ennyire jónak, hogy a következő öt évben ennek ott kell lennie egyértelműen a legjobb 8 legjobb szituáció között.
Igazad is van, meg egy picit viszont úgy is érzem, tudod, hogy ennek a csapatnak a playoff plafonja az még mindig nagyon erős anyagból van, amit üstökösszerű felemelkedések tudnak csak áttörni, és hát én értem, hogy Edwards évről évre fejlődik. És
Gobertre gondolsz egyébként? Gobert playoff védő?
Egyrészt, playoff védő? Másrészt Kyle Anthony Towns-ra, aki nem, most nem is mint playoff performer, mert kinézek belőle egy olyan playoff futást, ahol jó számokat hoz. Tehát, hogy én nem temettem el egy életre ilyen szempontból őt, hanem hogy ugye ő se fogja megoldani a védekezést, tehát hogyha ez a védekezés nem tartható ezzel a két magassal a playoffban, és mind a kettőjükre külön tudsz érvelni, hogy nem tartható, hát Katra különösen ugye, mert hogy azt, ahogy idén védekezik, azt még nem láttuk, és hogy ez pont a playoffban legyen tartható. Viszont itt is van egy kiváló edző, ami meg a mérleg másik fele, hogy Chris Finch is biztos, hogy top 10-es edző, de az is lehet, hogy top 5-ös, de talán egyelőre lehet, hogy a top 10-be raknánk. Minden esetre ott van az élmezőnyben, és ugye van az a két fiatal, akit említettél. De példának okáért azt se felejtsük el, hogy a következő 5 évet nézzük, és akkor Mike Conley-nak hány ilyen jó éve van még? Mert neki nem kell sok mindent csinálnia, de ahhoz azért még kell némi fizikai képesség, és 35 vagy 36 éves. Tehát ez a következő 5 évre...
Talán már 37 is.
Na igen, azt mondom, hogy ezt például nem fogják tudni pótolni a pénzügyi helyzetük miatt, ami teljesen bebetonozza őket. Akkor viszont már majd Towns cserekel, de hát most kicserélni el Towns-t. Szóval érted, hogy az egésznek a következő 5 évre van egy ilyen plafonja, mind csapatalakítási lehetőség szempontjából, mind reálisan playoff plafon. És hogyha ezt a kettőt egybeveszed, akkor azért nem biztos, hogy mondjuk 7.-8. hely környékén kéne megemlíteni a Minnesota-t.
Megnéztem közben egyébként 36 lett pár hete Conley, szóval még ahhoz képest egész fiatal. Mondjuk a 37 és 36 között nyilván nagy egetverő különbség nincs. Pár hete is amúgy teljesen egyetértettem volna veled, és most kicsit fura számomra, mint hogyha nem tudom, direkt megcseréltük volna a szerepeket, yeah. és trollkodnánk a nézőhallgatóinkkal, mert én abszolút nem hittem a T-Wolves-ba, te meg inkább, és emlegetted őket, hogy vártad is azt, hogy fejlődnek. És most érdekes, hogy mégis te mondod azt, hogy komoly plafon problémák a play-offban, ugye betonból lehet. Én eddig nagyon jók idén, és ha ez a védekezés kitart, akkor, és ugye Edwards
pont egyértelműen... Ez az, Zoli. Pont ez az, okay. hogy alapszakaszban, oké, okay. de látod de ezt a védekezést?
De az alapszakaszban sem védekeztek soha ilyen jól eddig, és tudod mi az érdekes, hogy azért Gobert is, ha belegondolsz, nagyon sokszor volt abban a helyzetben, hogy point of attack védők nélkül kellett volna nagyon jónak
igen,
lenni.
Igen, ebben viszont igazad van. Tehát azok a Jazz csapatok, ahol Royce O'Neal volt az egyetlen komolyan vehető védő, az egész csapatban szinte rajta kívül, tehát ez nyilván fel volt adva a lecke. Jó, el tudom fogadni, hogy te most a playoffba is sokat beléjük látsz.
Nekem... Ezért, mert agresszív és jó perimétervédőik vannak végre. Igen, Edwards is ezért vált. Ez egy nagyon fontos lépés lesz. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek rájuk, de hát addig is azért okosabbak leszünk. Tehát ha 60 meccset nyer a T-Wolves, akkor mire ők 60 meccset nyernek, szerintem nem fogjuk azt mondani, hogy ezek biztosan leégnek a playoffban.
Igen, igen. Nem véletlenül nem említettük most a New Orleans Pelicans-t egyikünk sem, ugye? Tehát ezzel a felállással, ezzel a Zion Ingram duóval nagyon nehéz elképzelni azt, hogy ők komoly tényezők legyenek a következő 5 évben. Egy-egy jó kifutott playoff futást esetleg. De ez a két játékos nem is illik igazán egymás mellé, McCallum nem öregszik jól, nyilván át kéne alakítani a csapatot, tehát ez hosszú távon nem mehet így, hogy mindez az egész még egy triplát, csak ritkán rádobó centerrel. Tehát, hogy az egésznek van egy ilyen olyan vibe-ja, hogy talent az van, a keret nem illik össze.
Ön maximálisan egyetértek ezzel, és Zionnal alapvetően én próbálkoztam megbarátkozni a Zion Superstar dologgal, és ha semmi más nem csinál, lehetne védekezésben ugyanilyen, mert vannak olyan sztárok, akik szintén rossz védők, és mégis beléjük látom azt, hogy ők playoff győzelmekre vezetették a csapataikat. Nem csak Doncsicsot említettem itt, vagy akár Jokicsot korábbról, ugye most már ő azért bizonyított, mint védő eléggé az elmúlt két termében, de akár egy Halliburtont is. Halliburtonből kinézem, hogy ő majd egy komoly playoff sikereket elérő csapatot vezet Zionból, azért nem nézem ki, mert nem elég sokoldalú, és Halliburton is még támadásban is sokkal-sokkal sokoldalú, mint ő. Luka sokkal-sokkal sokoldalú, mint ő. Ha semmi más nem csinálna, csak triplázni is tudna. Nem rossz playmaker, nem elit, de nem rossz. Ha csak triplázni tudna erre a csomagra, amit ő tud, tehát ez a 23-25 pont, már akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy ez elég. De így, hát nem akarok megbántani senkit, de mondjuk mi, nagyon durva, ilyen 20-10-es szkórereket akartam mondani, akik ugye más nem nyertsenek, de Zion nem is 20-10-es, mert igazából nem is elit lepattanozó, jó lepattanozó, de nem elit. Tehát,
hát, még csak jónak sem mondanám ahhoz képest, hogy mennyire lehet, nem hogy tud védőpattanozni, mert oké, hogy jó támadó pattanozó, de az ő posztján ennél ilyen testtel sokkal jobb védőpattanozónak kéne lenned.
Zion semmi más nem tud tényleg, sajnos, mint nagyon-nagyon hatékonyan berakni 20 pontot a közösbe, és azt se tudja még, sajnos, hogy legalább akkor az 30, időnként 35-40 pont legyen, tehát ezek a hatalmas dobó teljesítmények sincsenek nagyon benne, tehát nem lépett egyszerűen előre semmit, úgy igazán védekezésben, triplázásban, lepattanózásban sem igazán, és az az 5 asszisztja is az őszintén nagyon csalókat, tehát ő azt a testi erejéből szedi össze.
Nem passzol rosszul, tehát nem passzol rosszul,
persze, játékos. Csak jól passzol, igen, mondjuk főleg, ha nyilván erőcsatárokhoz képest méred, nem pedig, mint periméter, star wing, de nem elég egyszerűen ahhoz, hogy őt igazán a top 10-be be tud tenni, és most már azért ez a negyedik szezonja az NBA-ben, ugye, hogyha kivesszük azt, amikor nem játszott, és nem nagyon fejlődik. Tehát ha ő eddig Booker ellentetje ebből a szempontból, hogy a Bookerbe folyamatosan látta tényleg, ahogy mondtad Gábor, évről éve valamit mindig hozzátett a játékához, Zion igazából semmit nem tett hozzá az elmúlt években a játékához. Szerintem.
És ahogy veszt a elképesztő fizikális képességéből, ami ugye olyan magas volt, hogy már ilyen fiatalon is inkább veszít belőle egy-egy sérüléssel, úgy ez egyre tragikusabb lehet. Mit gondolsz az idei másik meglepetés csapatról, az OKC mellett? Szóval mit gondolunk az Orlando Magicről? Mert szerintem megint csak el kell, hogy hangozzon a nevük ebbe az adásba. Én röviden elmondom, hogy miért nem raknám őket top 5-be, de egyébként a 10-be talán reális. Azért, mert Banchero és Wagner vezette csapat. Hát egy picit egyébként ilyen Boston-szindrómás az egész, csak a Bostonnál már tudjuk, hogy feljebb vannak a sztárok is és a kiegészítők is, de hogy Banchero és Wagner vezette csapat majd hatékony félpályás offenszt csináljon, hát ezt nagyon nehéz elképzelni. És mind a két játékos nagyon szeretjük mind a ketten, odáig vagyunk értük, mind a kettő még fiatal, de itt ez húzhatja be a plafont, mert az Orlando fiatal magja, az, ami most hirtelen bekattant és elkezdett összeállni. Ez a mag, ez védekezésben nem véletlenül elit, és az is tud maradni, és én ezt a playoffba is kinézem belőlük. De támadásban már most az alapszakaszban sem kifejezetten jók, közepesek, ugye szétfutják az ellenfelüket, tehát nyilván a védekező csapatoknak a fegyvere tud lenni támadásban a sok könnyű kosár, és pont ez az, amit leginkább el tudnak venni a playoff védekezések, a fegyelmezett és nagyon jó playoff védekezések mondjuk a második körtől. Tehát egy picit, mint a Minnesota, valami olyasmit látok belőjük, hogy még azért ott van egy plafon, de ha Banchero mondjuk idén lehoz egy, mit tudom, 24 pont, 8 lepattanó, 5 asszisztos, 59%-os TSS szezont, és szerintem ez nem lehetetlen, amit most így elmondtam számsor, akkor lehet, hogy évvégén már azt mondanám, hogy igen, ez a csávó fejlődik úgy, hogy ebből lesz egy olyan offensz, ami félpályán a playoffban is érvényesülhet. De az a durva, hogy most nagyon más ilyen bajom nincsen velük. Én fenntarthatónak érzem ezt a védekezést, fenntarthatónak érzem a fiatalokat, a szerződéseket, még a következő évben mindenképpen. Tehát azért azt hiszem, hogy itt a helyük ebbe a beszélgetésbe.
Nem kérdés, és én szintén felírtam őket itt a top 10 vége felé. Azért nincsenek magasabb helyen, amit ki is fejtettél, csak más szavakkal, hogy jelen pillanatban van kettő darab tök jó második opciójuk. Banchero is és Wagner is a jelenlegi tudásukkal, teljesítményükkel csodálatos második számú opciók. Nagyon hasonló statokat is hoznak egyébként. Mind a kettő tök jó secondary playmaker, mind a kettő tök jó secondary scorer, hatékonyak Banchero-nak úgy néz ki, hogy fejlődött a triplája. Kevesebb kísérlet, de jobb a dobás kiválasztása, nyilván a 46% az le fog esni, de biztos, hogy nem fog beesni 30% alá, mint ahogy tavaly történt. És a büntetőzésen kell még neki csiszolnia, ott annak a hatékonyság azért az nagyon rossz idén, de az is szerintem fel fog kúszni vissza 70% fölé. És amit mondtál, és ez tök jó az a mondat, hogy más baj amúgy nincsen a Magic-kel, és tényleg nincs más baj a Magic-kel, de ha egy 5 éves prognózis nézünk, akkor az, hogy még nincsen első számú opciód, az igenis azért egy probléma. Tehát anélkül nem nyersz bajnoki címet. Tehát esélytelen.
De Banchero lehet még az. A lehet, második persze, évében mondom, van, csak igen.
Lehet, persze, csak jelenleg két második számú opciójuk van.
Igen, ezt mondom, így igen. Van. Én abszolút ugyanúgy gondolkozunk.
Egyébként Wagnerből is lehet, tehát én abszolút nem írom le őt sem, mert ha a mentalitást nézünk, agresszivitást, akkor lehet, hogy nekem Wagner még egy kicsit jobban is tetszik egyébként, mint Banchero. Nyilván ez már ilyen. Benne lehet az is, hogy ugye én a eurókkal szemben kicsit elfogultabb vagyok, de hát
Banchero meg gyorsan kikerült a eurók közül. Most
kikerült, hogy igen, lemondta az olasz válogatottságot, szevasz, hogy nem tudom, amerikai vagy barátom.
Jó, ez óriási. Még az Indiana Pacers-t azt hiszem, legalább beszéljük meg, hogy miért nincsenek itt, jó? Mert fordított az eset, mint az Orlandónál. Az Indiana Pacers egy olyan franchise, amelyik évek óta, sőt, gyakorlatilag a megalapulása óta nem igazán hajlandó tankolni, és az a fél év, amit letankoltak, ott a Halliburton cserével, meg aztán ugye relatíve magas draft pickkel, hát ez nekik így bőven elég is volt. Tehát látjuk azt, hogy ők úgy vannak vele, hogy most akkor neki is megyünk. És nem biztos, hogy ez elég, mert ide még kellene jó védő. És őszintén szólva, ha akkor is, hogyha egy személyes rendszered van, akkor is kell egy olyan második opció, aki itt nagyon fontos, hogy tudjon védekezni, mert ebbe a csapatban most már nem hozhatsz olyan játékost, aki nem tud védekezni. De kicsit ugye Dallas-szindrómások. Tehát ide kéne egy második opció, aki időnként legalább tehermentesíteni tudja Halliburtont, aki kicsit más, hogy tud pontot szerezni, vagy máshonnan. Ez ugye a playoffban fontos. Amikor mondjuk Halliburtont úgy fogják fogni, hogy ketten-hárman rávédekeznek a passzaira, duplázzák, kiveszik a kezéből a labdát, és nem engedik annyira futni az Indiánát. Tehát akkor nyilván nem lesz ilyen történelmi offensz. Mert azt látjuk, hogy a playoffban a kevésbé jó offenszek, de mondjuk van egy Kawhi Leonardod, az fel tud lépni. És ezzel a védekezéssel egyszerűen a következő 5 évben nem lehetsz bajnok. Nem látom azt, hogy mivel az Indiana elindult azon az úton, hogy oké, akkor most megint minél jobbak leszünk, hát ha csak nem sikerül nagyon jól egy csere. Ugye ide is Pascal Siakam
tök jó logikus lépés lenne, de még akár más is, aki felszabadul. Nincs annyi eszetjük, hogy versenyezzenek egy New York-a egy OKC-vel, mondjuk egy ilyen abszolút top szupersztár felszabadulása esetén, de egy ilyen All-NBA, All-Star között ingadozó, ilyen Siakam Randall kategóriájú játékost bizony még valószínűleg meg tudnának szerezni. Ezért nincsenek a top 10-ben, mert jelen pillanatban nem látom azt, hogy ez a csapat a következő 5 évben akárhogy is tud Halliburton körül olyan védekezést építeni, és olyan playoff támadást, tehát egy jó második opciót, mert nincsen még ott ez a játékos.
Egyetértek, és nekik ugye van már egy első számú opciójuk, mert hogyha playmakinget is ide számolod,
minden további nélkül persze.
Akkor az megvan. Viszont második nincs, igen, és én nem is nagyon látok olyan játékos se, aki ugye ez a glue guy típus, a ragasztó anyag, talán minden bajnok csak van, nem?
Tehát, Bruce hogyha... Brown azért valamennyire kitölti ezt a szerepet, nem?
Hát kitöltheti, igen, mondjuk, de ahhoz kellene akkor egy nagyon komoly második talentum. Második számú talentum.
Szerintem
is. Ez biztos, ez egyértelmű. Nem hiszem, hogy a rossz terem van az a játékos, akiből ez lehet egyébként. Ez is, ha nem is egyértelmű, de szerintem elég valószínű. Hiába vannak tehetséges fiataljaik, azért nem olyan fiatalok, akiből ezt kinézzük, legyünk őszinték.
A műsor kvázi zárásaként csak szeretném megemlíteni, hogy a Miami Heat a 34 éves Jimmy Butlerrel egyszerűen nem tud itt lenni, pedig valószínűleg a legjobban futtatott franchise. Na jó, ezt sem mondom, mert most már kezd idegesíteni, amint ezt mondtam, a Riley féle nem erősítem meg a csapatot, meg hogy mindig Spolstra aranybányászatára építünk mindent, szóval nem, de az biztos, hogy az ilyen mindennapi működés, edzői stáv, development, vezetőedző, ebben valószínűleg a legjobb az NBA-ben a Miami. És a kerete jelenleg olyan, hogyha minden összeáll, akkor megint mehetnek egy nagyot a playoffban. De hogy ez az állapot így ezzel a kerettel, meg Butlerrel meddig tartható fent, hát egyszerűen nem tudok a következő 5 évben már úgy gondolni rájuk, hát ne vicceljünk már. Nagyon nehezemre esik, hogy ebbe az 5 éves távlatba belevegyem őket. Ha most csak 2 évről beszélnénk, akkor beugranának lehet akár a top 5-be is. Tehát még ez sincs kizárva. De így, hogy 5 éves távlatba beszélünk, és így, hogy azt látjuk, hogy Riley csak olyan cserébe akar belemenni, amit véleménye szerint megnyer, és sajnálja abszolút az eszeteket, hogy szupersztárt vagy sztárt szerezzen. Ja, ezért nem említettük meg a Miami Heat-et szerintem.
Igen, meg hát nincs elég jó fiatal mag, legyünk őszinték. Tehát ha Hakez tök jól néz ki, de Jovic eddig ugye sajnos baszt gyanús az NBA-ben, és hát rajtuk kívül, nyilván, hogyha Adebayot ide veszed, de Adebayot már csalás ide venni, mert ő 6. szezonját taposta, vagy hányadikat. Ja, szerintem teljesen jogos, amit mondtál, nehéz megtámadni, és hát nem is akarnám, minek vitatkozzunk.
Hallod, kihagytunk egy csapatot, a Bucks-t, mert emlegettük, aztán akkor legyen ez az adás lezárása.
Én nem hagytam ki, te hagytad ki, legyünk őszintén.
Igen, de nem raknám bele a top 5-be, tehát én azt hiszem, hogy itt a top 5-ért mostani tudásunk szerint valószínűleg a Suns és a Philly lesz az, akit ugye odarakunk, de versenyben van, mit tudom én, egy Cleveland, tehát hogy van egy-két csapat, amelyik mellett tudnék érvelni, a Cleveland mellett is már nehéz, tehát ott több a kérdőjel, de talán van egy magas plafon. Na de a Bucks ugye egy olyan csapat, amelyik mondjuk mondhatjuk, hogy még 3 évig lehet, hogy nyitva van az az ablak. És ezzel én most már vitatkoznék. De először megkérdezlek téged, aztán majd reagálok.
2 év. Ez a szezon, meg a következő. Biztos, nem. 3 évet nem lehet mondani. Dame olyan szinten gyenge védő, és a keretben olyan szinten nincsen mozgási lehetőség a fizetések miatt, hogy erre nem mondhatsz 3 évet. Giannis ráadásul nem jelenlegi tudásunk szerint, és amit látunk, nagyon jó még mindig, most már lehet, hogy előző adásban még ugye nem vettük oda az MVP listán az elejére, most már lehet, hogy ott lenne, az ott egyébként remek, de jelenlegi tudásunk szerint nem feltétlenül fog a lehető legjobban öregedni. Tehát itt is óvatos becslés, és szerintem pontos becslés lehet az, hogy 30-ig még ezt várjuk, hogy Giannis domináljon, de utána azért ő kérdőjelesebb. És ha ezeket a faktorokat bedobálod az egyenletbe, akkor szerintem a kettes számot dobja ki.
Hát igen, meg ugye Brook Lopez meddig fog itt még Tim Duncan-kedni? Már hogy 40 évesen is majd tolja? Azért nem mindenki Tim Duncan, tehát hogy ezt is nehéz, azt is, hogy mondjuk tegyük fel, hogy Middleton szép lassan végre játszatják, és a nem tudom, márciusra, idén márciusra már 30 percezik, és a playoffban is egészséges, akkor is valahol durvábban 3,5 személyes ez a csapat, mint a Suns, és ezzel nagyon sok mindent elmondtam. Tehát a Sunsnak is van 3,5 ilyen szempontból játékosa, és Brook Lopez talán még jobb is, főleg egy, hát még a playoff, igen, ez egy másik kávé, ez neki is sajnos, de talán még jobb is, mint Nurkic. De azért a Sunsnak a kiegészítői, bár inkább hetedik emberek, de abból van 6. A Bucks kiegészítői, na ott ezt nem tudod elmondani, és nagyon drukkolok Bukemptnek, de hogy mondjuk a következő két playoffba még rászámíts, mint legjobb labdásvédő, mert nyilván nem Janiszt akarod erre használni, Middleton pedig már teljesen esélytelen. Hát, igen, szóval ezek azok, amik miatt jelenleg a Bucks szerintem sincs benne az 5 legjobb helyzetben lévő franchise-ba a következő 5 évre. Jó, szerintem végigmentünk amúgy mindenkin. Van-e bármi hozzáfűzni valód, vagy tanulság ebből az adásból?
Tanulság az mindig van. Nem tudom, hogy olyan tanulság van-e, amit már ne tudtunk volna eddig is. Az biztos, hogy mindig izgalmas olyan csapatokat látni, mint amilyen az OKC jelenleg, hogy egészen elképesztően fiatalok, és mégis mennyire jók már most. Net ratingben jelenleg másodikak a ligában a Celtics mögött. Tényleg annyira izgalmasan játszanak, ráadásul, hogy hihetetlen. A Sacramento Kings még esetleg említhettük volna, de nehéz. Ugye a top 10, hát igen.
Tehát ők vannak ott
nagyon,
most.
Nagyon szerettem őket, igen, de nem. Igen. Nehéz.
Én is kedvelem őket, csak ők vannak ott most, mint a New York, tudod, tehát ez a második körös plafon, csak a New Yorknak ott van a sok eszet, amivel még cserélhetnek, és ez az, amit a Sacramento-nál már most ebben a pillanatban nem érzek.
Nem nagyon. Azt gondolkodom, hogy kijöttünk-e bárkit. Tehát nyilván nagyon korán van még a Wemby érában, tehát nem mondhatjuk azt, hogy...
A következő 10 év, akkor ez persze szóba került volna.
Akkor elővettük volna, így van pontosan, igen.
Jó.
A Clippers, te egy fél mondatig, jó, megemlékeztél a Clippers egy fél mondatig, ugye?
Igen, egy fél mondatig, igen, fél mondat. Valakihez hasonlítottam őket.
Annyi elég is volt, lezáratjuk az adást.
Így van, nagyszerű, jól van. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok.
Kedves hallgatók, tartsatok velünk a következő adás. Overreaction baby, úgyhogy végre elkezdjük egy picit elemezni nektek a csapatokat, és ezen kívül pedig Patreonon tudtok minket támogatni, patreon.com/keleten-nyugaton. Köszönjük szépen, hogyha megteszitek, és hamarosan jelentkezünk. Minden jót! Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.